Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, jó pásztor vasárnapján szeretném előre bocsátani, hogy húsvét után vagyunk. Nem, mint hogyha nem tudnánk azt, hogy ez most a húsvét utáni második vasárnap, hanem azért, mert az lenne a jó, hogyha ez az életérzésünk lenne, hogy húsvét a feltámadás eseménye után vagyunk elsősorban. Nem elsősorban, nem nemzeti gyász napon, elsősorban nem tragédiák után, elsősorban nem temetések után, elsősorban nem választások után, hanem húsvét után vagyunk. Vagyis ez azt jelenti, hogy számunkra a legdöntőbb esemény, amely meghatározhatja a létünket, az életünket, az a halálból való feltámadás lehet. És egyedül csak rajtunk múlik, hogy ezt tesszük-e életünk középpontjává, vagy sem. Azt látjuk, hogy Istennek lesújtó véleménye van a nép vezetőiről. Lesújtó véleménye van azokról, akik nem a népet pásztorolták, hanem önmagukat. Tudjuk jól, hogy erről szól állandóan a média. Úgy tűnik, hogy nem csak Ezékiel tud erről. Az is téved, aki azt mondja, hogy hogy kerül ide Izrael népe. Nem Izrael népéről van ma már szó. Csalások sorozata, ügyeskedések, amit én olyan nagyon éretlen, nagyon óvodás viselkedésnek érzek. Pénznek a hajhászása. Mi végre? Azért, hogy holnap magunkkal vigyük a sírba? Éretlen, gyermeteg viselkedés. Igaz, én már minősítettem, de azt figyeljük meg, hogy Isten nem minősíti. Ő csak a tényeket közli. Kihasználja a vezető a rábízottakat, elmulasztja a kötelességét tenni, a rábízottakat kiszolgáltatottá teszi, sőt, áldozattá válnak az emberek. Ezt nem csak Isten érzékeli. Ezt az emberek zöme érzékeli. Az emberek zömének az életérzése. És míg ez az érzés az Isten cselekvésre ösztönzi, mégpedig arra a cselekvésre, hogy ő veszi kézbe az irányítást, ő fogja pásztorolni a népet, addig minket, embereket ez az érzés rezignáltá tesz. Ami abban nyilvánul meg, hogy úgy gondoljuk, úgyis mindegy minden. Semmi sem fog változni, semmi sem fog változtatni ezen a helyzeten. És nem csak ezek a dolgok tesznek bennünket rezignáltá, hanem az is, hogy tapasztaljuk világméretekben is a problémák súlyosságát. Tapasztaljuk azt, hogy a világ népességének a 70%-a sohasem lakik jól, mindig éhes. A 70%-a a világ lakosságának. A világ lakossága 7%-a éhhalállal hal meg. 7%. Minden 100 emberből 7. A Gallup végzett egy felmérést, fiatal felnőtteket kérdeztek meg, hogy milyen reményekkel tekintenek, és milyen érzésekkel tekintenek az előttük álló jövőbe. 60%-uk nyilatkozott úgy, hogy félelemmel. És különösen a jól lakottak körében, a mi kis szűk 30%-unkban. nő ez a rezignáltság, nő ez a félelem. És természetesen ez a félelem nem alaptalan, hiszen miből fakad, mi a mozgató rugója ennek a félelemnek? Az, hogy az ember önmagát tette meg az Istennek. Amikor arról a bizonyos fáról, a jó és a rossz tudásának a fájáról szakított az ember, akkor lényegében önmaga kezébe tette az élete és a világ sorsát. Vagyis az ember azzal a súllyal kell, hogy szembenézzen, hogy neki kell megoldani a világ problémáit. Neki kell megoldani az éhínség, járványok, katasztrófák, válságok, békétlenségek, kabzsiság, és sorolhatnám problémáját. Azokat a problémákat, amelyeket saját maga okozott és okoz. És természetes, hogyha ezzel szembesül az ember, akkor kétségbe esik és fél. Hogyan jelentkezik ez a rezignáltság az egyéni életeknek a területén? Hiszen most itt globálisan gondolkodtunk, de nyilván ez rátevődik az egyéni személyes életünkre. A mi személyes életünkben hogyan jelentkezik ez? Régebben szokása volt buddhista államférfiaknak, hogy mikor letelt a szolgálatuk, letelt miniszteri megbizatásuk, akkor visszavonultak buddhista kolostorokba, hogy szemlélődjenek, tétlenül nézelődjenek, meditáljanak, feloldódjon az énjük, letegyék az óriási felelősséget, ahogyan a buddhisták nevezik, eljussanak a nirvánába, eljussanak a teljes feloldódásnak a helyére, a meditáció útján, ahol le tudják tenni, el tudják felejteni azt, hogy ők kik valójában, kik voltak valójában. Az egész személyes, egyéni életüket tekintve feloldódjanak ebben a tétlen szemlélődésben. Menekülni próbál az ember a felelősség alól. Ez mutatkozik meg ebből a gyakorlatból. De a nyugati ember is átvett ebből a tétlen szemlélődésből sok mindent. Nem így, persze vannak buddhisták is már, nem csak az országunkban, hanem a falunkban is, hanem olyan módon vettük át ezt a tétlen szemlélődést, hogy belekeveredünk valamiféle technikai nirvánába, mondjuk az internetnek a nirvánájába. Hányan szemlélődek tétlenül, éjszakákat, a képernyő előtt. Nem más ez, mint feloldódás a technikai nirvánában, ahol már teljesen lényegtelen, hogy ki vagyok én ott a képernyő előtt. Vagy fel lehet oldódni a munkában, amely már mint egy gépezet magába szippant, nem tudok már mit csinálni, csak egy része vagyok egy munkafolyamatnak, vagy nagyon sokan feloldódnak a barkás műhelyükbe, visszavonulnak, nem törődnek családdal, gyerekkel, unokával, senki sem fontos, csak hogy ők ott feloldódjanak, elfelejtsék mindazt, ami terheli őket. A fiatalok gyakran feloldódnak a banda nirvánába, ahol szintén megoszlik a felelősség, szétmegy, és senki sem vállalja fel az egyéniségét, hanem mindenki a másikhoz hasonul. De mi felnőttek is megtesszük, hiszen egyre több a mulatozás, egyre több a szórakozás, egyre több az alkohol, ami szintén segít abban, hogy feloldódjon az egyéni felelősségünk, elfelejtsük mindazt. Legalább ezekben az órákban, legalább ezen a pár éjszakán, hogy mi is nyomja a vállunkat. Isten nem ezt a megoldást választja. És nem azt a megoldást választja, hogy új pásztorokat és új vezetőket ad. Valljuk meg, hogy mi ezt várjuk. Mi attól várjuk, hogy jobb lesz az életünk, hogy új vezetőink lesznek. Sohasem attól lesz nekünk jobb az életünk, hogy új vezetők lesznek. Isten majd persze elmondja a saját ítéletét, úgy, ahogy az Ószövetségben is minden egyes királynak az uralmáról elmondja. Azt tette, amit jónak lát az Úr, vagy pedig gonoszak voltak a tettei. Isten mindenkiről kimondja az ítéletét. De az életünk, a személyes életünk nem attól lesz jobb, boldogabb, hogy ki lesz a trónon. Mit mond jó pásztor vasárnapján az Ezékiel ige? Azt mondja, majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ő maga lesz a pásztor. Ez jó pásztor vasárnapjának az üzenete. Nem új pásztorokat, nem új vezetőket ad, hanem Jézus jön, ő a jó pásztor. Ő veszi kézbe az ügyet. Ismét mondom, húsvét után vagyunk. Vas Albert a nagypénteki siratójában megrendítően fogalmazza meg a mi népünknek is a tragédiáját. Hogy miért nem éljük át azt, hogy húsvét után vagyunk. Miért csak a szószéki megnevezésben szerepel az, hogy húsvét utáni vasárnap? Miért nem szerepel ez a hétköznapunkban is? Ő így fogalmaz, átokverte szerencsétlen nagypéntekes nemzet vagyunk. Golgotáról Golgotára hurcoljuk a keresztfákat, mindig kettőt, sose hármat. Egyet felállítunk jobbról, egyet felállítunk balról. És amiként a világ halad, egyszer jobbról, egyszer balról fölhúzzuk rá a latrokat. Kurucokat, labancokat, közülünk a legjobbakat. Mindig csak a legjobbakat. Majd ahogy az idő telik, mindki dolgát jól végezte, nagypéntektől nagypéntekig térdelünk a kereszt alatt, húsvéti csodára lesve, egyszer a jobb szélső alatt, másszor a bal szélső alatt, éppen csak, hogy a középső, az igazi, üres marad. Miről szól ez a vers? Arról, ami történik. Nekünk megvannak az elveink, hogy kiket teszünk a jobb szélső keresztre, kiket húzunk a bal szélső keresztre. Megvannak az ítéleteink ezzel kapcsolatban. Ki sem lehetne mozdítani bennünket erről. Éppen ezért tekintem teljesen fölöslegesnek az óriási kampányidőszakokat. Mi felhúzzuk ezekre a keresztekre azok, akiket elítélünk, de a középső kereszten senki sincsen számunkra. És ez a tragédiája a magyar népnek. Ezért nem jut el a húsvéti hitre. Mert mit kellene tenni, hogyha a húsvéti hitre akarnánk jutni? Letérdelni a középső kereszt előtt. Sőt, engedni, hogy Isten minket feszítsen fel Jézussal együtt arra a keresztre. Felismerni a saját bűnösségünket. És nem azt mondani, hogy nagy a baj az országban, nagy a baj a falunkban, nagy a baj a gyülekezetünkben, hanem hogy nagy a baj bennem. Ide kellene eljutni. Egyszer egy asszony azzal a panasszal ment a lelkészéhez, hogy nagyon goromba, nagyon kegyetlen, indulatos a férje. És ő azért imádkozik, hogy tudja szeretni a férjét. De Isten nem hallgatja meg az imádságát. Beszélgettek, és aztán az a javaslata volt a lelkésznek, hogy megkérdezze, mikor tisztogatta már ki, kefélgette ki utoljára a férjének az öltönyeit. Azt mondja az asszony, az már jó régen volt. Hát akkor megtenné, hogy hazamegy és tisztogatja a ruháit, és közben imádkozik azért, hogy szeresse a férjét. Kelletlenül, de megígérte az asszony, hazamegy. Persze aztán bevallotta, hogy imádkozni nem is imádkozott közben, de elővette a ruhákat, és elkezdte tisztogatni, lekefélgetni a portól, a szöszöktől. És ahogy így rendezgeti, hát az egyik öltöny zsebben talál két színházjegyet. Iszonyú mérges lesz. Nem csak, hogy goromba a férje, még mással akar menni színházba. De ahogy jobban megnézi a jegyeket, kiderül, hogy mind a két jegy lejárt már. És az időpont, az pont a házassági évfordulójuk. És akkor azonnal az eszébe vágott, hogy amikor jött haza akkor a férje, micsoda goromba volt vele szemben. Micsoda elutasító volt vele szemben. Úgyhogy még lehetőségese volt a férjének arra, hogy elővegye a jegyeket, hogy ide szerettelek volna téged elvinni az évfordulónk alkalmából. És ahogy ezt így végig gondolja, jön haza a férje. És kérdezi, hát te mit csinálsz? És akkor szelíden, halkan így felel a felesége, hát nem látod? Hát nem látod? Simogatlak. És akkor tudták egymást sírva átölelni. És akkor indult el valami az ő szívükben, az ő életükben. Akkor már nem az történt, hogy a feleség a férjét feszítette keresztre a jobb oldalon. Nem az történt, hogy a férje a feleségét feszítette keresztre a bal oldalon, hanem fölfeszültek középen, Jézussal együtt. Hogy meghalljanak az óemberüknek, hogy meghalljanak a régi énjüknek, és egymást átöleljék. Hogyan valósul tehát ez meg a mi személyes életünkben? Úgy, hogy most már nem azzal törődünk, hogy nagy baj van itt, nagy baj van ott, és ezzel mindig a bajokat hárítjuk valahová, csak velünk nincsen baj, hanem végre szembe mellett nézni azzal, hogy nálam kezdődik a baj. Nálam kezdődik a baj, és hogyha nálam rendeződik a baj, akkor fog rendeződni minden más szinten is. Hogyha az én pásztorom lesz Jézus, akkor lesz egyre nagyobb részben pásztora a gyülekezetnek, egyre nagyobb részben pásztora ennek a nemzetnek. Ez úgy sohasem fog menni, hogy hát a másik a hibás, a másikat kell keresztre feszíteni. Sohasem fog menni. Akkor, hogyha végre Jézus fog minket pásztorolni, és mi is pásztoraivá válunk a ránk bízottaknak, a családunknak. Hogyha azt látjuk, hogy pásztorai vagyunk, és nem kihasználjuk a családunkat, nem áldozattá tesszük a családunkat, akkor fogunk előre haladni. Ebben a családban pásztor lett az Isten. Vagy mondhatnánk sok más egyéb példát, csak egyet mondok már. Jézus azt mondja, hogy lesz olyan, hogy egy akol és egy pásztor lesz. Nem fogják már egymást megkülönböztetni azt szerint, hogy milyen felekezethez tartoznak az emberek. Ismerjük Rozsé Sütznek az életét, hogy hogyan indult el az 1930-as években a tezéi mozgalom. Mert néhányan, ők, katolikus papok, szerzetesek, teljesen oda szentelték az életüket Jézus követésének, közösséget hoztak létre ebben az elnéptelenedett faluban, Tezében, és azóta tudjuk, hogy sokan vannak protestánsok is közöttük. Nagyon érdekes, hogy hogyan működik az életük. Aki hozzájuk csatlakozik, 3 éven keresztül tanul valamilyen szakmát és teológiát, és aztán kiküldetésben van része. 3-asával mennek egy-egy üzembe, egy-egy gyárba dolgozni, és azzal a céllal mennek, hogy ott azoknak meséljék el azt, amit Jézustól tanultak, akik nem ismerik még őt. Teljesen mindegy, hogy milyen milyen módon lesz pásztorunk az Isten, lesz pásztorunk Jézus. Úgy, olyan egyszerű módon, mint ennek a házaspárnak az életében, vagy van, akinek arra van szüksége, hogy bekerüljön egy ilyen közösségbe. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy neked kell választani, hogy neked milyen pásztor kell. Olyan pásztor kell, aki eddig kihasznált, aki eddig nem az életét adta érted, hanem azt várta, hogy te adjad az életedet érte, aki kihasznált anyagilag, lelkileg, minden szempontból, vagy pedig olyan pásztor kell, aki saját magát adja neked. Maradsz az eddigi pásztoroknál, vagy pedig húsvét után elfogadod az önfeláldozó pásztort. Isten támogasson bennünket a legjobb döntésben. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogyha már Te vagy a mi pásztorunk. Köszönjük, hogyha már le tudtunk térdelni a Te kereszted előtt, és meglátva, hogy a mi bűneinket vitted föl oda a keresztre. A mi bűneinket törölted el, és szabadítottál meg haláloddal és feltámadásoddal. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha még mindig jobbra és balra szeretnénk felakasztani az embereket, akár családunkból, akár máshonnan, mert úgy gondoljuk, hogy ők az okai mindennek. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne ezt tegyük, hanem válasszunk téged, jó pásztorunkat, aki örök életet adsz mindenkinek, aki téged követ. Amen.